Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Üzletről, karrierről, magányos vezetői utakról, útmutatásról, illetve a folyamatos változásról beszélgetünk a mai műsorban, arról, hogy ezen belül is nagyon fontos, hogy milyen helyzetbe kerülnek a női munkavállalók, a női vezetők, top vezetők, milyen kihívásaik vannak, és hogyan lehet tenni azért, hogy egy jobb világ legyen, egy jobb munkai légkör, és vendégem a stúdióban, akivel erről beszélgetünk, Schulz Jóva Szilvia, személyes vezetői tanácsadó, aki egyébként közel 2,5 évtizedes bankpiac, illetve olajipari felsővezetői karriert hagyott maga mögött, hogy valami teljesen újba fogjon, és erről beszélgetünk ma, hogy mi is ez a terület, illetve miért volt fontos számodra. Szilvia, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal, amit olvastam rólad, hogy ha teheted, akkor nem csak megéled, hanem elő is idézed a változásokat, mert hogy sok mindent szeretsz az életben, kivéve az állandóságot. Ez mit jelent a gyakorlatban, a mindennapokban, miért fogalmaztál így, és hogyan működsz?
Igen, ugye a nőkre szokták mondani, hogy biztonságjátékosok, és szeretik a biztonságot, ez valahogy rám nem igazán jellemző. Tehát én nem nagyon vagyok a rutinoknak az embere, nagyon szeretem a változatosságot, akár egy-egy nap során is, de akár középtávon is tekintve, tehát szükségem van arra, hogy változzanak a dolgok, hogy mozogjanak. Ugye most már egy ilyen világban élünk, de azért nem 28 éves vagyok, tehát
Tehát ez nem most indult, hanem te mindig is így működtél?
Én szerintem ez a gyerekkoromból jön, hogy valahogy mindig megpróbáltam alakítani, talán pont azért, mert nem nagyon engedték, vagy nem nagyon hitték az én környezetemben, hogy ez tud működni, én mert gyerekként is egy relatíve dacos gyermek voltam, és próbáltam magamnak azt megteremteni, kiügyeskedni, kiharcolni otthon is, és hát az életutam, az pedig, ha visszatekintek, az egyértelműen mutatja, ma már tudatosan is meg tudom fogalmazni, és látni, hogy én belevittem magamat mindig olyan helyzetekbe, hogy nem vártam meg, hogy történjenek, hanem elébe mentem, vagy alakítottam. Ugye Bernard Shaw mondja azt, hogy ha reggel felkezdsz, és nem találod a körülményeidet, amelyek megfelelnének, akkor alakíts ki magadnak.
És hát te tettél is magadért, és a hallgatóknak áruljuk azért el azt, hogy te honnan indultál, és hova jutottál, mert így sokkal érthetőbb az, amiről beszélsz, hogy egy pici faluból, nem egy fővárosi környezetből indultál, hanem egy teljesen új úton, teljesen a szüleidtől eltérő élet- és karrierutat választottál, lázadóként.
Hát, hogyha lázadásnak nevezzük, azért ebben nagyon sok szülői támogatás volt, nem feltétlenül a bankvilágról és a kőolajiparról álmodtak a szüleim velem kapcsolatban. Én Szlovákiában születtem, és ott éltem 37 évig. Esztergommal szemben egyébként Párkány, illetve Párkány mellette egy hát kisebb vagy közepes nagyságú faluban 7 éves koromig, majd utána egy kisvárosban 18 éves koromig, és másik a következő 18 évet pedig a fővárosban gyakorlatilag, de Pozsonyban. De tény, hogy az életem első 18 éve az inkább falun és egy kisvárosban telt.
És azt mondod, hogy lázadó voltál mindig is. Ez mit jelentett?
Hát ugye a szüleim, akik a falusi létben szocializálódtak, édesapám munkás ember volt, az anyukám egy titkárnő, nyilván megpróbáltak felkészíteni az életre, de hát ugye minden szülő a gyermekét csak a saját életére tudja felkészíteni, ebben nagyon hiszek, és ők, tehát tipikusan ugye a jó kislányt szerették volna kinevelni belőlem, tehát ez a maradj csöndben, ülj le itt, tanulj, tehát abban nagyon biztattak, hogy tanuljak, és talán még azt el tudták képzelni, hogy egy vidéki tanítónéninek jó leszek, és én elkezdtem valahogy gyerekként nagyapa mellett nagyobbakat álmodni. Ugye nagyapa szokta mondani, amikor tévéztünk, és az öltönyös urak mellett megjelentek a csinos hölgyek, hogy Szilvikém, te majd tolmács leszel a miniszterek mellett, jó? És a Szilvike 10 évesen rávágta, hogy papa, én a miniszter leszek.
Tehát szóval már ott volt benned valami drive, hogy te valami többet, igen, te valami, igen, mást szeretnél.
Igen. Fogalmam sincs őszintén a mai napig, mert hogy a családomból ez biztosan nem hozom, onnan a szerénységet és az alázatot kéne, ami egyébként megvan bennem bizonyos területeken, nagyon is, de a másik oldalon volt egy ilyen, én azt nem vagyok egy spirituális alkat, és főleg nem a horoszkópok irányában nem mennék el, de azért azt szoktam mondani, hogy az oroszlán gyermek az egy dacos gyermek, tehát ha megmondod, hogy mit csináljon, ő az ellenkezőjét. Tehát én ezt nagyon szépen modellben lehoztam, hogy amit mondták, hogy csinálják, én pont az ellenkezőjét.
És hát lehettél volna tolmács is, mert hogy öt nyelven beszélsz.
Igen, és továbbiakat értek, tehát tolmács is lehettem volna, de nem lettem tolmács.
És akkor innen jött
és miniszter
a... És miniszter sem lettél, de jött aztán a nemzetközi karrier, és hogyha most azt nézzük, hogy most mivel foglalkozol, igen, hogy személyes vezetői tanácsadónak mondod magad, vezetői és szellemi edzőnek. De nem mondod magad coachnak. Miért?
Executive coachnak gyakorlatilag mondom magamat, kevésbé használom. Én azt egy nagyon limitált gyakorlatilag kérdezés technikának tartom, tehát a módszerei, az eszköztára a coachingnak jó. Inkább csak azt látom a környezetemben, hogyha azt a szót valaki kiejti a mai világban, hogy coach, akkor a vezetők, a tulajdonosok forgatják a szemüket.
Hát felsziszennek azért, mert nagyon felhigult ez a szakma.
Ez a szakma is, igen. Nem csak, hogy mindenki márka tanácsadó, PR-os, kommunikációs szakember. Mindenki ért a focihoz, a Covid-hoz, és mindenki coach.
És ehhez képest akkor viszont te egy teljesen speciális szűk réteggel, vezetői tanácsadással foglalkozol, 27 év tapasztalatait használod, önismereti elemekkel is dolgozol mellette. Szerinted mitől tud hiteles lenni egy vezetői tanácsadó, akkor fogalmazzunk így?
Hát én nagyon hiszek abban, és ezt látom az ügyfeleimnél is, hogy ugye ezen a szinten nagyon megválogatják, hogy kivel dolgoznak. Kire bízzák a vezetői, üzleti, vállalati, esetleg belső magánéleti titkaikat is, gondjaikat, kihívásaikat. Nem nagyon gondolom azt, hogy jól tud az ember kérdezni, vagy példákat, analógiákat hozni, sőt, ugye tanácsot adni, ami nem azt jelenti, hogyha mi beszélgetünk, és én elmondom, hogy mit gondolok, mi a véleményem, vagy tanácsot adok neked, hogy neked azt kell csinálnod, hiszen egy másik felnőtt ember vagy. Saját tapasztalatokkal, saját életúttal, meggondolásokkal és eszköztárral, de sokkal nagyobb muníciót kapsz egy olyan embertől, aki mögött ott van 2,5-3 év tapasztalat, aki ugye én leülök egy vezetővel, egy tulajdonossal beszélgetni, és ő kinyit egy témát, én arra szól 30 évnek a tapasztalatait, amit megéltem, megoldottam, láttam, azt is, hogy annak mi lett a következménye, úgy csinálnám, vagy már másként csinálnám, és ugye gyakorlatilag beleviszem magam abba a helyzetbe, hogy én jelenleg hogyan döntenék, és végigveszünk X lehetőséget és modellt, és abból ő kiformálja a sajátját. De ez ugye egy teljesen más megközelítés, mintha csak kérdezgetek.
Javaslom, hogy beszéljünk arról is, hogy ezek a vezetők nem feltétlenül vannak hozzászokva az, hogy valaki nemet mondjon nekik, hogy ahhoz, hogy valaki tükröt tartson, vagy hogy egyáltalán az, amit ő mond, az nem egyetemes és állandó.
Igen, de pont azért jönnek. Tehát ugye az egy természetes dolog, hogy egy cég struktúrán belül relatíve kevés a bátorság. Az emberek megpróbálnak felfele megfelelni, bólogatni, azt gondolják, hogy mindig ez az elvárás, van, ahol ez is az elvárás. Egyrészt ugye a családnak, a barátnak meg teljesen más a szerepe, tehát ott egy támogató szerepet várunk, hogy egy barát megveregeti a vállamat. Most nem mindig az visz előre, amikor megveregetik a vállamat, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak a tükre az torz. Tehát ugye egyikünk se látja magát abszolút pártatlanul, függetlenül, objektíven, és nem értünk mindenhez. Tehát teljesen mindegy, hogy majd 30 év tudása van mögöttem, jelenleg nekem is vannak olyan tanácsadóim, akikre rábízom magamat, hogy kérdezzenek. És aztán van, amit befogadok, van, amit én visszatükrözök, de kapok egy muníciót, egy eszköztárat, kinyitogatják a gondolataimat, és abszolút más szemszögből rávilágítanak dolgokra, és ebben ez a fantasztikus szerintem, hogy úgy beszélgetünk egyrészt nagyon nyitottan, nyíltan, őszintén, tabuk nélkül, és aki erre nyitott, az nagyon sokat tud ezzel nyerni.
És akkor ebbe a vita is belefér.
A konstruktív vita szerintem a legcélra vezetőbb, tehát minden vállalatban én azt gondolom, hogy jó döntéseket célirányos konstruktív viták mentén lehet csak hozni, hiszen gondold meg, ha mindenről egyedül döntök, én csak a saját fejemből tudok gondolkodni. Ugye azt szokták mondani, hogy ha beszélsz, azt tudod elmondani, amit tudsz. Ha hallgatsz, akkor tudsz többet megtudni, és elkezdeni más utakon is járni és gondolkodni.
Tehát, és akkor ilyen szempontból is fel kell néha nyitni a vezetők szemét, gondolom. Onnan indultunk, hogy a változás az fontos a te életedben, meg hogy szereted is a változást, viszont hogyha ezt felfűzzük arra a gondolatmenetre, hogy ott van egy felső vezető, egy nemzetközi top vezető, akinek mennek a dolgai, miért szükséges az, hogy ő fejlődjön, tehát hogy nem feltétlenül érzi a vezető azt, hogy neki fejlődnie kell, viszont ez kontraproduktív, és utána visszaad. mind az ő személyes életére, mind az üzleti működésére is.
Igen. Hát ha körbenézünk a világban, szerintem nincs olyan ember, aki ne látná, hogy minden változik. Olyan rohamos tempóban változik minden, hogy miért gondoljuk azt, hogy nekünk embereknek nem kell változnunk. Ugye az az elképzelés, amit néha hallunk egy topvezetőtől, vagy azt a kijelentést, hogy én bizony nem fogok változni, az gyakorlatilag az út, amely a pokolba vezet. Tehát a világ nem fog senkihez, a legnagyobb topvezetőhöz és tulajdonoshoz sem alkalmazkodni. Ugye jönnek az új generációk teljesen más megközelítéssel, elvárással. Ugye 4 generáció találkozik a munkahelyeken, a cégekben, az, ahogyan a boomerek gondolkodnak, akár én, vagy te X-esként, tehát szoktam mondani, hogy az én hátamon fát lehetett vágni, ugye de az X-esek és az Y generáció tagja is kezdenek önismerettel, tudatossággal foglalkozni, kezdik meghúzni a határaikat, nyitottá válni.
Sőt, hát ők sokkal jobban meghúzzák ezeket a határokat.
Hát nem annyira talán még, mint az ések, mert az E-generációtól van, mit tanulunk, azt gondolom, hogy ugye ők sokkal jobban pörögnek, tehát ha valami nem felel meg, akkor ők tovább állnak. Igen. Tehát, hogy miért kell változni? Azért például, mert ugye jön hozzám az X-es meg a boomeres, hogy gyakorlatilag elfogadhatatlan fluktuáció van a cégében, hogy az üzleti stratégiát a kultúra megeszi reggelire, mondja Simon Sinek, tehát, hogy a legjobb üzleti modellt is felfalják az emberek, hogyha nem tudod őket megszerezni, ott tartani, és ugye egy rossz vezető nagyon komoly hatása van a cég reputációjára.
És hát mondtad, hogy tükröt tartasz. Van-e, vagy volt-e olyan, hogy azt érezted, hogy ezzel a vezetővel te nem tudsz együtt dolgozni? Mert valami nem működik. Nincs meg a kémia, vagy nincs meg az a fajta együttműködési vágy.
Igen. Inkább olyan eset volt, amikor két találkozó után rájöttem, hogy az illető csak ventilálni akar, tehát ő maga elmondta, hogy ő tulajdonképpen nem akar változni, neki nagyon megfelel, hogy mindenkit szíd és szídja a világot, de neki így minden jó, és így legalább nem a kollégáit meg a családját terheli. Most ilyen esetekben nincs az a pénz és motiváció, hogy én valakivel foglalkozzak, hogy bent tartsam őt valamilyen helyzetben.
Mi az, ami motivál? Akkor nézzük azt.
Engem az embereknek az átalakulása, tehát egyrészt a bátorság, tehát én azt mérhetetlenül tudom tisztelni, amikor egy x éves ember sok 10 éves múltal a háta mögött elkezd tükörbenézni, és elkezd rádöbbenni arra, hogy neki változnia kell. Egyébként ugye, ami volt, az nem feltétlenül volt rossz akkor. Tehát meg kell magunknak engedni, hogy hát olyanok voltunk, úgy neveltek, azt tanultuk meg, hát amikor én kezdtem 5 éve felsővezető lenni, nem volt szó leadershipről, nem volt szó önismeretről, nem voltak női minták például körülöttem, hál' Istennek nyugat-európai vezetőim voltak, tehát azért sok jót láttam, de azok a mintázatok felülíródnak, és ugye válaszolva a kérdésedre, ami engem nagyon motivál, amikor nagyon nyitottak, belállnak, a megdöbbenéseik, az aha élményeik, az, hogy fogadni merik azt, ami jön tőlem, és hogy elkezdenek gondolkodni, utána olvasnak, visszajönnek. Néha ugye kellemetlen hallani, hiszen tükörben nézni mindig fáj, ugye Popper mondja, hogy az önismeret fáj, és nem való mindenkinek, de én nagyon hiszek abban, hogy akárhány évesen el lehet kezdeni magunkkal foglalkozni és változni. Engem nagyon motivál az, amikor látom az átalakulást, a sikert, ha valamiben nem hisz, de azért kipróbálja, és jön vissza, hogy működik.
És hát 23 év nemzetközi felsővezetői karrier van a hátad mögött, és egyszer csak azt mondtad, hogy elég. Miért?
Hát ez egy út volt tulajdonképpen. Ugye én közgazdász vagyok, és a bankár és a kőolajipar azok ugye tipikusan férfiasság, gazató, kemény mutatókkal, KPI-jal. De beszivárgott kb. 15 évvel ezelőtt az életembe a pszichológia, amely egy adott pillanatban gyakorlatilag teljesen az én gazdasági racionalitásomat elkezdte fölülírni. Tehát olyan mértékben az emberi mozgatórugók, az emberi lét, a fejlődés kezdett el érdekelni az embernek a dinamikája, a kapcsolódások. Én nagyon komolyan kezdtem el pszichológiát tanulni és foglalkozni ezzel a területtel, mindamellett, hogy dolgoztam tovább.
vezetőként dolgoztál tovább, én és közben kinyitottál egy újabb ajtót.
Kinyitottam, igen, egy szelencét, ami gyakorlatilag egy olyan fajta motiváció és része lett az életemnek, nem tudatosan, hanem egyszerűen vitt magával. Ugye ennek voltak magánéleti...
Ezt akartam kérdezni, hogy mi váltotta
hát,
ki?
Hát egyrészt a saját önismereti utam, másrészt édesanyámnak az első daganatos betegsége, és én akkor elkezdtem gyerekekkel is foglalkozni, beszivárogtak az életembe családok, akiket kezdtem támogatni, és amikor az első gyermek temetésen ott voltam, akkor én azt megtapasztaltam, hogy ha én ezzel foglalkozni szeretnék, akkor ezt nekem meg kell tanulnom jól kezelni, hogy én mind a mellett jól legyek és elfogadjam, hogy nem tudok minden gyermeket megmenteni. És ugye a pszichológián erre volt egyfajta eszköz, tehát megismeri magamat is, hogy miért vagyok olyan, amilyen, hogyan működöm, miért vonzanak akár az ilyen nehezebb történetek.
Volt egy korábbi váltás is, amikor a bankszektorból az olajiparba váltottál, az is egy nagy váltás volt.
Az is egy nagy váltás volt, ez, ha visszanézek ma, már azt gondolom, hogy én ott ki voltam égve egyébként, hogy ez egy 16 évvel ezelőtt történt, 11 évig voltam a bankpiacon. Pénzparipa, fegyver, minden is megvolt, amire vágytam, tehát 30 évesen sofőrrel jártam az országot, a polgármesterekkel, miniszterrel tárgyaltam, nagyvállalati vezetőkkel, de nem voltam jól a bőrömben. Azt tudtam, nem tudtam volna definiálni szerintem abban az időben, hogy az egy kiégés lehetett, és az élet megoldotta, mert akkor lett anyukám először beteg, és hát nem tudtuk, hogy mi vár ránk, ugye nem találkoztunk előtte ezzel a betegséggel, tehát daganatos lett, és nagyon fiatal, 52 éves volt, és akkor én ott hagytam csapott papot, azt mondtam, hogy én még annyit fogok az életben dolgozni, hogy most az élet valami mást akar tőlem, máshol van az én szerepem, a helyem, és hogy most a család élére állok. Édesapám is akkor jöjjön ugye a fővárosba, ahová azonnal hoztam az anyukámat, szóval ez...
És akkor utána meg már új úton indultál el.
És utána, igen, tehát nagyon meglepett, hogy jött egy ilyen ajánlat a kőolajiparból, ugye aki vitte a nagyvállalatnak a szlovákiai lányvállalat, tehát az ismert engem a bankvilágból, úgyhogy így megdöbbenésemre jött egy ajánlat, ami nagyon érdekesnek és izgalmasnak tűnt, és hát ugye az élet igazolt, hogy az is, és hozott egy másfél évtizedes létet ezen a piacon.
És hát arról beszélgettünk, hogy egy nagyon hosszú szakmai múlt és út után jött az életedbe az, hogy már ne önmagadat, hanem másokat építsél, illetve másokat segítsél. És arra lennék kíváncsi, hogy amikor ez így átváltott, vagy ezt a kapcsolót így a végén mégiscsak úgy átkapcsoltad, mert biztos, hogy volt egy pont, amikor az embernek döntenie kell, akkor mit tettél mérlegre?
A komfortzónámat. A nagyvállalati lét az, azt gondolom, hogy egy nagyon komoly addikció. Tehát benne lenni, ha az ember jól dolgozik, akkor van egy minden hónapban számlára érkező összeg, szolgálati autó, bizonyos szinten részvények.
Egy flow élmény, amiben mindent megkapsz.
Hát gazdaságilag biztosan. Igen. Gazdaságilag biztosan. Én ráadásul a munkámat is szerettem, mert nagyon változatos volt, tehát én az ország legnagyobb vállalatában dolgoztam, voltak körülöttem fantasztikus emberek a csapatomban, és ugye a másik lét az egy teljes bizonytalanság. Ma már említettük, hogy ugye lejáratott szó az, hogy coach, tehát hogy akarok-e én, kérdezték is a környezetemben a százezredik lenni a
hogy
piacon.
Biztos ezt akarod?
Igen, és hogy miért keresem én mindig a rögösebb utat, tehát gyakorlatilag mérlegre tettem azt, és egyébként egy csomó minden változóban volt körülöttem, tehát ott akkor halt meg édesapám, anyukám újra beteg volt, a magánéletemben is úsztak a dolgok, és gyakorlatilag a munkahely volt egy stabil pont. És akkor azt kérdeztem magamtól, hogy most tényleg kirántom az utolsó széklábot is magam alól? És kirántottam.
Arról beszéltünk, hogy mások sikere az, ami most már téged motivál alapvetően, hogy eljuttasd a felső vezetőket erre a pontra, hogy megéljék azokat a változásokat, és jól éljék meg azokat a változásokat, amik várnak rájuk, és hogy mások sikere valahol a te sikered is. De hogyan érdemes megélni a sikert és a kudarcot?
Szerintem elsősorban az fontos, hogy mindenki definiálja magának, hogy mit él meg sikernek. Mert a siker az nem csak az, hogy valaki nagyon magas pozícióba jut, hiszen azzal rendkívül sok stressz és lemondás is jár. Tehát nem misztifikálnám túl az ilyen típusú sikert. A másik, azt gondolom, hogy nagyon magas szinten tudatosítani kell, hogy egyedül az ember semmire sem megy. Tehát, hogy mindig egy csapatban, rengeteg emberben kell gondolkodni, és értékelni azt, hogy lehet rájuk támaszkodni, velük együtt megélni a sikert, és osztozni ebben, nem megfeledkezni az emberekről. Illetve a siker az nem egy végleges kategória. Tehát van nagyon sok apró, napi szintű siker, és a kudarc sem végzetes, ugye szokták mondani, hogy a siker nem végleges, a kudarc sem végzetes, és azt gondolom, hogy tanulni viszont azért többet tanulunk a kisebb buktatókból, sikertelenségekből. Nem feltétlenül úgy értem, hogy ugye mostanság divat rócsózni a különböző kudarcokkal és sikertelenséggel, de a kisebb buktatók és hibák egyáltalán nem problémásak, segítenek a nagyon nagy kudarcokat elkerülni.
Neked voltak az életedben vezetőként kisebb buktatók, amikre így visszaemlékszel?
Hát attól függ, mit nevezünk annak. Ugye utólag mindent máshogy látunk. Voltak nehézségek, tehát volt nem támogató, nem női vezetőm, nem az én vezetőm volt, hanem egy olyan bortag, aki mindent elkövetett, nem ellenem, az összes nő ellen. Például azt gondolom, hogy sok mindent másként csinálnék, ha visszatudnék menni időben, ami ugye nem lehetséges, akár saját magammal, akár másokkal kapcsolatban is. Hatalmas bukást én nem igazán könyvelek, de lehet, hogy nem így élem meg a dolgokat. Tehát én egyébként mindenből, ami nehézség, ami kihívás, én megpróbálok valami jót előhozni, és nem feltétlenül ez az állandóan pozitív vagyok típusú megközelítéssel, hanem egyszerűen csak látom, hogy idővel minden dolog tényleg tanít, és jó valamire. Tehát nagyon sokszor a legnehezebb és leglekküzdhetetlennek tűnő akadály visz a jó út és a saját utunk felé, illetve azt szokták mondani, hogy ha a buktatók és a rögök jönnek, akkor tudod, hogy a saját utadon jársz.
Álljunk meg itt egy kicsit, majd még mindig Schulz Jóva Szilvia, személyes vezetői tanácsadó a vendégem. Tartsatok velünk továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.